Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztelőre és Isten tiszteletre készülve énekeljük testvérek a 431-es számú dicséretünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele előtt ezt a parancsolatot adta a tanítványainak. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön, menjetek el tehát, és egyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét hallgassunk meg Péter apostol második levelének az első fejezetéből. Jézus Krisztus isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretett testvérek, minden keresztelő ünnep. Mégpedig az életnek az ünnepe, sőt tovább fokoznám az életadó Istennek és az élet ajándékát elfogadott szülőknek, családnak a közös ünnepe. Erre utal a szertartás is, hogy ti megajándékozott emberek vagytok. Ennek nagyon gyönyörű mintája itt a református keresztségben az a mozzanat, amikor a természetes édesanyja átadja a gyermeket a megkereszteléskor a keresztanyának, aki tulajdonképpen az Anya Szentegyházat jelképezi, hogy ezáltal is ezt a befogadást, ezt a csodálatos együttlétet így mutatják és így érzékelik. De tulajdonképpen az egész keresztelésnek is ugyanez a motívuma ott áll, hogy amikor a lelkipásztor vízzel keresztel, természetes anyaggal, akkor egyúttal hisszük azt is, hogy az Isten szent lelke is elvégzi a maga munkáját bennünk és általunk, és valóban, ahogy hallottuk is az igében, isteni természetnek a részeseivé lehetünk mindannyian. Ez azt is jelenti, hogy ha érzékeljük I. és Gyulának a szép szavát, aki azt mondja, hogy az ember tulajdonképpen létre nem lehelt anyag. Az Isten lelkére van szükségünk ahhoz, hogy igazán létre lehelt életek legyünk, hogy meglegyen bennünk az a csoda és az a készség, amely újra és újra kibontakozik bennünk. Hiszen ami Istenünk belekiáltott a végtelen lehetőségek világába, és azt mondta, hogy legyenek ezek az aranyos kisgyermekek, olyanok, amilyenek éppen itt és most. Tehát, hadd mondjam így, hogy a szent vannak a lehetősége, amely azt mutatja, hogy azt hirdeti, itt vannak ezek a kisgyermekek, a maguk génállományával és sok mindennel együtt, de egyúttal azt is jelenti az ő számukra és a ti számotokra, hogy ezek a gyermekek egyúttal megkapják azt a csodálatos töbletet is az életükben, ami az embert igazán emberré teszi. Most, amikor erre gondolunk, akkor arra is kell gondolnunk, hogy ahogy egy kisbaba belenéz a tükörbe, és még nem tudja, hogy az a valaki ő maga, egyszer majd létre kell, rá kell döbbennie erre a tudatra, hogy az én vagyok, erre az én tudatra, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, ennek a csodának a léte az, amit újra és újra meg kell élnetek. Mi a feladata éppen ezért a szülőknek és a keresztszülőknek? Az, hogy ti beszéljetek arról, hogy ez az élet több, mint amit láttok belőle, amit meg tudtok emberileg valósítani, hanem sokkal inkább beszéljetek ezeknek a gyermekeknek Istenről. Hogy van egy gazdája az ő életüknek, van valaki, aki számon tartja őket, aki létrehívta őket, és egyúttal pedig van egy második mozzanata szülők, keresztülők feladatának, nevezetesen az, hogy Istennel is beszélgessetek e gyermekekről. Imádkozzatok értük, és ez a legtöbb és a legnagyobb adomány és ajándék. Sok mindent szoktak egy gyermeknek adni, és hát néha még hallom is, hogy sokba kerül egy gyermek, de nem kerül sokba abban az esetben, ha tudjuk, hogy kitől kaptuk ajándékba, ha tudjuk azt, hogy mire kell őket nevelni, Isten nagyon nagy rendező. Ez azt jelenti, hogy ő megalkotta ezeknek a gyermekeknek már az élet sorsát, én, ti és a jelenlévők még ezt nem tudjuk, hogy hogyan és miképpen van. De a részleteket, az epizódokat, azokat nektek, szülőknek, keresztülőknek kell kidolgoznotok, hogy ezek a gyerekek valóban az Isten felé irányított életek legyenek. Sok mindenki fogja ezeket a gyermekeket tanítani, ma ráadásul tanévzáró Isten tisztelet van, gyermekek itt vannak, hitoktatók itt vannak, de mégis minden tiszteletünk a hitoktatóknak, én hadd mondjam azt, hogy nekem a legjobb hitoktatóm az én szüleim voltak. Sok mindent tanultam, sok mindenre tanítottak, van, amit megtanultam, valamit nem, de igazából a gyermeknek nem csak hogy az első, hanem a legnagyobb hitoktatója is mindig a szülő, a keresztszülő, a nagyszülő és a rokonság. Ha ezt megértettétek, ha ezt elfogadjátok, ebben az esetben tudjátok, hogy állítatra kell nevelni ezeket a gyermekeket, meg kell mutatni számukra mindazt, hogy hogyan és miképpen alakul az életük. És azt csak úgy tudják, nem az, hogy beszéltek, mert én is emlékszem, hogy két fülem volt egyikemben, másikon ki, amit a szüleim mondtak, de a példájuk az nevelt. És ez a példaadás az, amire a gyermek különösen is figyelni fog, lefényképez minden mozdulatot, minden érzés, minden gesztus, minden indulatot, és ezáltal fog az élete növekedni, mégpedig az Isten felé, és akkor valóban azt mondhatjuk, hogy az Isten ajándékozó szeretete meg fog növekedni ezekben a gyermekekben, hogy nyiladozik a kis értelmük, nyiladozik a kis lelkük, a szívük, és hisszük azt, hogy be tudják fogadni majd az Úr Jézus Krisztust az ő szívükbe. Így kívánom, hogy így neveljétek, így neveltessétek, hiszen erre is teszek most fogadalmat, és hogyha bármi gondotok, kérdésetek van, Isten Anya Szentegyháza jelesül a soproni gyülekezetünk, itt áll mögöttetek, szeretetével, imádságával és hűségével. Így kérlek titeket, hogy válaszoljatok, mielőtt a keresség sákramentumát kiszolgáltatnám előttetek nektek, hogy válaszoljatok két kérdésre, a gyülekezetet pedig kérem, hogy álljon fel. Azt kérdezem először is, hogy akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében, a keresztjén Anya Szentegyházba, a Szentkeresség által befogadtassanak? Akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy a gyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők tegyenek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt? Ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az egyetemes keresztjén Anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Csendesedjünk mostan is, imádkozzunk egy családokért. Örökkévaló Istenünk, a Te ajándékod, ez a gyönyörű élet, amelyet tőled kaptunk, amelyben van szeretet, szépség, öröm, de tudjuk, van gond és fájdalom is. Hisszük azonban, hogy mindezekben a Te szeretetedé az utolsó szó, a diadalmas szó. Hisszük, hogy az élet erősebb, mint a halál. Hisszük, hogy Jézus Krisztusban megkezdted bennünk a jót, ezekben a gyermekekben is, szüleikben, keresztszüleikben, nagyszüleikben is, és Te azt akarod, hogy beteljesedjék az általad elkezdett jó. Ezért imádkozunk most az édesanya életéért. Köszönjük, hogy a Te ajándékodként fogadta mindkét édesanya gyermekeket, és köszönjük, hogy ugyanúgy az édesapa is ott volt felelősen mindig a gyermekek mellett. És köszönjük a nagyszülőknek, keresztszülőknek a fogadalomtételét, a jóságát, hűségét és szeretetét. Add Istenünk, hogy megértsük, a Te országod azoké, akik valamilyen módon megteszik az igazságnak a gyümölcseit, és termik azt, és valóságra viszik, és érlelik is. Így köszönjük most ezt a családi közösséget, így áld meg őket szeretetben, józanságban, hűségben, mindabban, amire szükség van egy gyermek, kisgyermek nevelésében. Te őrizd és védd és oltalmazd őket, most és az örökké valóságban. Fiadért, Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket könyörgésünkben. Amen. Az elmúlt héten hittanos táborozásunk volt, és a legbátrabb gyerekek jönnek majd és énekelnek velünk együtt néhány éneket. Annak az elmúlt hétnek a egyfajta termése lesz az, amiről most majd bizonyságot tesznek. Rüszler Edith hitoktató fogja őket terelgetni. Thank you. istentiszteleti részre készülve 165. Zsoltárunk első versét. 165. Zsoltárunk első versét énekeljük tehát. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg keresztény testvéreim Isten igéjét Pál apostol Timóteushoz írott első levele második fejezetéből, az első levél második fejezetének első 6 verséből. Az ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanú bizonyságul a maga idejében.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Örökkévaló és kegyelmes Isten, aki megközelíthetetlen világosságban lakozol, és ki örökkön örökké élsz és uralkodsz. Hálát adunk, amiért nagy kegyelmedből megengedted, hogy ennek az új napnak a fényét meglássuk. Segíts minket, Urunk, hogy ezen a napon méltóképpen megemlékezzünk áldott megváltunk feltámadásáról. Add, hogy szíveink felemelkedjenek a mennyei világba, Jézus elé, aki jobbodon ül nagy dicsőségben. Add, hogy az áldott Szentlélek meglátogasson minket isteni lehellettel, és velünk maradjon a mi nyilvános és magányos Isten tiszteletünkön. Mert az áldott lélek kegyelmes segítsége nélkül semmit sem cselekedhetünk, ami kedves előtted. Add, hogy örömmel és szent kívánsággal elmélkedjünk a te házad dolgain, és add, hogy Isten népének gyülekezetében megérezzük jelenlétedet. Lelkünk hozzád emelkedjen az imádságokban, amelyeket neked ajánlunk, és ajkaink szent örömmel énekeljék dicséretedet. Házadból a te tanácsod világosságával távozzunk, teljünk el szereteteddel, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztusban küldtél el közénk. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az 5. Zsoltár első versét. Az 5. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: Úristen az én imádságom, kérlek, vegyed bűneidbe. Istenünk, minden világosságnak forrása, ki ígéd által megvilágosítod lelkünket. Törzs ki ránk a bölcsességnek és értelemnek lelkét, hogy amikor a Szentírás által tanítasz minket, szívünk és elménk megnyíljon, és megtanuljuk az élet és a szentség titkát. Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten igéjét János evangéliuma 16. fejezetéből, a 23. verstől a 30. versig terjedő igeszakaszból. Jézus mondja: Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai: Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt: Most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Foglaljuk el a helyünket. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A ma felolvasott két igeszakasz egyaránt az imádságról szól. Pál apostol ifjú szolgatásának, Timóteusnak ad praktikus, hasznos tanácsot arról, hogy az Isten tiszteleten hogyan kell imádkozni. Jézus Krisztus pedig az imádság legmélyebb gyökerét tárja fel, ami az Istennel való legmélyebb közösség, amely az imádságnak az egyetlen és helyes közege. Pál apostol szavait talán könnyebben értjük, hiszen a mi világunkból való ez. Megmondja a fiatal szolgatásnak, hogy imádkozni kell a királyokért, az felsőbségért, az előjárókért, azért, hogy a világ, amelyben élünk, békességben legyen. Mert a keresztény evangélium terjedésének legtermészetesebb közege ez a békesség. Ezért kell könyörögnie, imádkoznia a keresztény gyülekezetnek. Jézus Krisztus azonban arról beszél az ő tanításában, hogy az imádság az nem kevesebb, mint a mi Istenben való létezésünk. Jézus tanításában az imádkozás maga az élet, és a keresztény ember élete nem kevesebb, mint egy imádság, amelyet Istennek elmondunk. Ha meg akarnánk fogni a kétféle tanítás közti különbséget, akkor talán a családi élethez kellene odafordulnunk, mert mi is a család. Elmondhatjuk azt, hogy a család abból áll, hogy egy csomó mindent együtt teszünk. A gyermekek elmennek a szüleikkel a boltba, a szülők tanítják, nevelik, házi feladatokat oldanak meg a gyermekeikkel. Egy szóval a családi élet tele van apró, időhöz, helyhez kötött eseményekkel, amelyeket véghez kell vinnünk. Azonban amikor egy 70. születésnapon, vagy egy házassági évfordulón megállunk, és 3 percben el kell mondanunk, hogy mit jelent nekünk az a házastárs, hogy mit jelent nekünk az a nagyapa, édesapa, akkor nem azt fogjuk elsorolni, hogy mit csináltunk a múlt héten, hanem olyanokat mondunk, mint amiket a költők, az vagy nekem, mi testnek a kenyér, életünknek legmélyebb részeit ragadjuk ki. Jézus Krisztus is az imádkozás és az élet mélységes összefonódását tárta fel, amely keresztény életünknek és hitünknek elengedhetetlen része, és amelyben kifejezzük, megéljük keresztény hitünket. A legelső, amit Jézus az imádságról tanít, az igen egyszerű. Ez pedig az, hogy Isten a mi édesapánk. A Biblia atyának nevezi, kicsit régies szó, de lényegében ugyanazt jelenti. Pál apostol is, és Jézus is használt egy arámszót is, ami abban a korban használatos volt, abbá, ami a legközvetlenebb atya szó, a legbarátságosabb szó, amivel ezt ki tudjuk fejezni. Nagyon sok ember életéből azért kopik ki az imádkozás, és azért gyengül meg az ima életünk, mert nem látjuk Isten arcát tisztán ebben a világban. Nagyon sokan Istent, amolyan legfőbb eszmének tartjuk, olyan szép és nemes gondolatnak, amelyhez ragaszkodnunk kell. Azonban egy eszméhez nem lehet imádkozni. Ismét mások Istent feltartózhatatlan, megállíthatatlan erőnek látják, mint a villámcsapást, amitől félni kell, ami erős és hatalmas, elismerik, de nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják befolyásolni. Ha helyesen akarsz imádkozni, akkor előbb Istent kell megismerned úgy, amint ő van. Az erőtlen imádságok mögött gyakran az húzódik meg, hogy nem tudjuk, nem ismerjük azt, akihez imádkoznunk kellene. Isten noha a mennyben van, Jézusban, mégis láthatjuk az ő arcát. Hallhatjuk az ő hangját, és érezhetjük az ő szentségét, ami testünkben és lelkünkben. Ennek az Istennek, aki a mi édes atyánk, van akarata, szándéka. Ez az Isten, akihez mi imádkozunk, ott van az életünkben, és gondoskodik rólunk akkor, amikor elmegyünk a boltba, amikor a kórházba kell mennünk, vagy amikor idejövünk a templomba. Istennek vannak tervei, amelyeket nem rejt el előlünk, amelyeket kijelentett nekünk, és megismertetett velünk. Isten szól hozzánk, és mi ezt a szót képesek vagyunk meghallani. Ő a mi atyánk, ezt tanította Jézus. Talán ezt nem is olyan nehéz elfogadni, hiszen mindnyájan imádkozzuk, hogy mi atyánk, de vajon milyen atya Isten? Azért nehéz erről beszélni, és azért kell mégis beszélni róla, mert sokféle édesapát és sokféle atyát látunk a világban. Vannak gondoskodó, kedves, felelős édesapák, azonban vannak felelőtlen, erőszakos, gyermekeiket bántalmazó, alkoholba vagy más szerekbe belesüllyedt édesapák. És aztán vannak édesapák, akik nincsenek jelen a család életében. Vagy azért, mert elhunytak, vagy pedig azért, mert máshová mentek, máshova vezette őket az élet. Az ilyen helyzetekben nehéz Istenről, mint a mi atyánkról beszélni. Hiszen nagyon sok ember életében ott van az, amit a szakértők apasebbnek neveznek, amely valamilyen torz apaképből származik. Ezért vannak gondolkodók, nem is kevesen, és még teológusok is, akik azt mondjuk, hogy ne nevezzük többé Istent atyának, hiszen a 20. században az atyák leszerepeltek. Vagy erőszakosak és vadak voltak, vagy felelőtlenek és jelentelenek voltak, és nem vettek részt a család életében. Azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az apai szeretetre. Ez egy olyan mély vonása az emberi létezésünknek, amelyet nem tudunk kitörölni magunkból, nem tudunk kiiktatni magunkból. Azt is gondolom, hogy egyetlen édesapa sem tökéletes. Nincsen hibátlan ember, és nem kell más tenni az embernek, mint hogy gyerekei legyenek, és megértse az életnek ezt az oldalát is. Azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van apai szeretetre, és nem is kell ezt kiiktatni az életünkből. Mert ha nincs is jelen valakinek az édesapa az életében, akkor testvéreitől, rokonaitól, barátaitól, idősebb férfiaktól meg tudja kapni ezt a szeretetet, és pótolni tudja valamilyen mértékben az ő életében. A dolog nem úgy áll, hogy a rossz földi apák lehetetlenné tették, hogy Istenről, mint atyánkról beszéljünk, hanem éppen fordítva. Isten az atyaság mércéje. Pál apostol az Efézusi levélben ezt így mondja, Istenről neveztetik minden atyaság. Nem mi mocskoljuk be Isten atyaságát, hanem Isten ad elénk példát, Isten szentel meg bennünket, hogy az atyai szeretet, az atyai gondoskodás, az mégiscsak jelen legyen ebben a világban, és hogyha kerülő utakon is, de átszője társadalmunkat, átszője az egyházunkat. Az imádkozó ember pedig ezzel az atyával kerül kapcsolatba, vele él közösségben. Mennyei atyánk előtt kettős felismerés jár minket, át minket. Egyfelől átéljük a jóságát, és szentsége felemel, megtisztít, megnyitja előttünk a perspektívákat. Másfelől felserdik bennünk, hogy a végtelen szentség és saját magunk között óriási a távolság. Amíg Isten arca csak homályosan, elmosódottan él bennünk, addig nem látjuk ezt a távolságot. Addig Isten ez az öreg szakállas ember marad, vagy a haver, akiről nagyon gyakran beszélnek az új protestáns egyházakban. Amikor Isten elevenen áll előttünk, akkor leborulunk előtte, és azt kérjük tőle, amit Péter kért, hogy távozzon el tőlünk, mert végtelen közöttünk a távolság. Anthony Bloom, ortodox teológus gondolkodó mondta, hogy minden imádság, amit elmondunk, egyben utolsó ítélet is. Amikor Isten elé járulunk, akkor az emésztő tűz közelébe kerülünk. Így mondta ezt. Istennel történő találkozásunkban minden alkalommal élettel vagy halállal nézünk szembe. Élettel, ha megfelelő lelkülettel közeledünk hozzá, és megújulunk általa. Halállal, ha nincs bennünk imádságos lelkület és töredelmes szív. Halállal, ha gőgöt vagy önteltséget hordozunk magunkban. Tudnunk kell, hogy az Istennel való találkozás során mindenképpen meghalunk. Meghal bennünk az óember, meghalnak bennünk bűnös vágyaink. Van abban valami mély igazság, hogy amikor imádkozik az ember, akkor feláll, hogy más felekezetekben letérdel, mert kifejezi, hogy a mindenható atya elé járul. Azonban Isten szentségéről, az ő nagy hatalmáról és tisztaságáról azért tudunk bármit is elmondani, mert elsősorban ő a mi szerető atyánk. Az ő szeretete a legtisztább napfény. Az ő szeretete áldozat. Az ő szeretete az atya gondoskodása gyermekeiről. Isten bőségesen megajándékozza gyermekeit. Amikor Jézus Krisztus a világból való eltávozásra készítette fel a tanítványait, akkor Isten szeretetének egy különös ajándékát adta neki, hogy érezzék és tudják, hogy nem maradtak egyedül. Ez az ajándék pedig nem más, mint a kérő imádság. Azt mondta nekik, én elmegyek, de ti kérjetek, és Isten megadja a kéréseiteket. A vallásos gondolkodásban, hogyha az imádságokat rangsorolni kellene, akkor elől valahol a dicsőítő és háladó imádságokat neveznénk meg, és a kérő imádságokat valahova a legvégére raknánk, hiszen illik Isten dicsérni, magasztalni, neki hálát adni, és kicsit szégyenkezve szabad csak kérni tőle bármit is ebben a világban. Ne féljünk azonban a kérésektől, és ne tekintsünk görbe szemmel azokra, akik kérnek Istentől. Mert azt gondolom, hogy ez a legbátrabb imádság. A kérő imádság hitünknek a próba köve, hiszen amíg elmenekülünk a hálaadásba és a dicsőítésbe, addig megóvjuk magunkat, vagy azt gondoljuk, hogy megóvjuk magunkat a csalódástól. Mert mi van, ha kérünk Istentől valamit, és azt nem teljesíti? Aki azonban kér, és teljes szívvel beleáll a kérésébe, az kockázatot vállal. A csalódás kockázatát vállalja magára, és kiteszi magát annak, hogy az Isten a kéréseink keresztül neveli, és fájdalmasan fogja őt nevelni. Az egyik mérvadó írás magyarázó a jánosi ige kapcsán egy többértelműségre hívja fel a figyelmet. Az a mondat, amit így mondott Jézus, amit csak kértek az atyától, megadja nektek, így is fordítható, amit csak kérdeztek az atyától, megválaszolja nektek. A kérdés és a kérés a görögben nagyon közel áll egymáshoz. Ez a termékeny többértelműség jellemzője János evangéliumának. A hittel elmondott kéréseinkkel lehetőségeket nyitunk meg. Isten megadta nekünk ezt a lehetőséget, hogy kérdezzünk és kérjünk ott, ahol már nem lenne helye több kérdésnek, és nem lenne helye több kérésnek. Amikor kérünk valamit Istentől, akkor kérdéseket teszünk fel neki és önmagunknak is. Vajon tényleg arra van-e szükségem, azokra a dolgokra van szükségem, amit a szavaimmal megfogalmaztam? Az Andrei Rublev egyik híres filmében, a Stalkerben egy fizikus és egy irodalomtudós mennek be egy zónába, ahova szeretnének eljutni egy szobába, ahol az ember minden vágya teljesül. És ahogyan haladnak ezen az úton, azon gondolkodnak, hogy de mi az ő igazi vágyuk. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a vegetarianizmus győzelmét szeretné elérni a világban, de legmélyén nem vágyik másra, mint hogy egy finomra sütött bészét megegyen. Mi az embernek az igazi vágya és kívánsága? Egy névtelen leprás ezt a dilemmát így oldotta meg, amikor Jézushoz fordult: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Mi ez a ha? A bizonytalanságnak a jele? Nem feltétlenül. A beteg szeretne meggyógyulni. Van is valamennyi hite, amivel ezt a kérést kérheti. Tudja, hogy Jézus megteheti, de nem tudja, nem ismeri Isten akaratának minden részletét. Nem tudja, hogy a betegségében mi válik igazán javára. Ha akarod, meggyógyíthatsz. Jézusban mi megismertük Isten akaratát. Az egyház Jézusban él, Jézus pedig jelen van hívei életében. Tudjuk, hogy az ember sorsa Jézusban a gyógyulás, a helyreállt közösség, a helyreállt egészség, a helyreállt emberi kapcsolatok, a teremtett világgal való helyreállt közösségünk. De azt is tudjuk, amit Pál apostol így mond, azért imádkoznunk kell, amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Az időzítés, az ütemezés pontos megvalósulása tekintetében Isten minden tudására kell hagyatkoznunk. Amikor azt mondjuk Istennek, hogy ha akarod, vagy másképpen, mindazonáltal legyen meg a te akaratod, akkor nem feltétlenül a kétségeinket fejezzük ki, hanem Isten kezébe helyezzük kéréseinket. Azt mondjuk ezzel, hogy amilyen mértékig tudom, mi a helyes, történjék úgy, ahogy kérem, de ha tévednék, ne a szavamat, hanem a szándékomat nézzük. Amikor másokért imádkozunk, először mi változunk meg. Az őszinte imádság pedig egyé tesz Isten akaratával. Keresztény testvéreim, Jézus bátorítására hagyatkozzatok. Ő ezt mondta, kérjetek, és adatik néktek. Kérjetek akkor is, ha nem látszik remény. Imádkozzatok akkor is, ha magatok sem tudjátok, hogy mit kérhetnétek. Kérjetek akkor is, ha kétségek vannak bennetek. Bízzatok jobban Jézus szavában, mint saját kétségeitekben. Isten úgy szeret bennünket, hogy esőt és napot ad. Isten úgy szeret bennünket, hogy az ő fia eljött közénk, aki a kereszten feláldozta életünk életét. Ő úgy szeret bennünket, ahogyan az atya szereti a fiát, és mindig visszavárja, hogy hozzá megtérjen. Ő úgy szeret, hogy kérdéseinkkel és kéréseinkkel bátran mehetünk hozzá. Az ő jósága mindennapi kenyér. Imádkozzatok és kérjetek Jézus nevében, Jézus által és Jézusban. És Isten teljessé teszi örömöteket azáltal, hogy hiányaitokat kipótolja. Amen. Gyertek, könyörögjünk! Kegyelmes mindenható Isten, örökkévaló Úr! A Te igazságod örökkévaló, és a Te kegyelmed örökké megmarad. Jézus úgy imádkozott hozzád, mint ahogyan a fiú imádkozik az atyához. És azt tanította nekünk, hogy mi is atyánknak szólítsunk téged. Ezért most gyermeki bizalommal fordulunk hozzád, tudva, hogy Te meghallgatsz. Istenünk, mi atyánk, áldunk téged az egyházért, a tanúságtételért, amelyet megőrzött, a törvény tanításáért, az evangélium hirdetéséért. Add meg ma is az egyháznak, hogy ígédet igazán megértse, és népedet táplálja. Különösen is megemlékezünk a tanítói szolgálatról, amit ez a gyülekezet végez. Hálát adunk a szülőkért, nagyszülőkért, keresztszülőkért, testvérekért, akik a kicsiny gyermekekben a hit magvait esti imádságban, megvásárolt ajándékban, szerető cirogatásban elvetik. Hálát adunk neked a hitoktatók munkájáért, a gyülekezetben szolgálókért, akik egész éven át hirdetik a te ígédet tantermekben, templomban, gyülekezeti teremben. És kérünk téged, hogy áld meg az ő hűségüket, szerető ajándékoddal, a Szentlélek bátorításával. Kérünk téged, hogy őrizd meg a gyermekeket a nyári táborokban. Áld meg azokat, akik segítenek a gyermekek terelgetésében. Kérünk, hogy a te áldásod legyen minden gyermek életén, ezen a nyáron is. Istenünk, mi atyánk, áldunk téged mindazokért, akik az elmúlt évszázadokban és évtizedekben vezették egyházadat. Áldunk a prófétákért és az apostolokért, tanítókért, pásztorokért és igehirdetőkért. Imádkozunk egyházunk mostani vezetőiért, püspökökért és főgondnokokért, esperesekért és gondnokokért. Imádkozunk minden keresztény felekezetért és az ő vezetőikért is. Add, hogy a pásztorok vezetése révén az egyház ma is hűséges legyen. Istenünk, mi atyánk, áldunk téged a föld minden népéért. Azokért, akik hisznek benned, és azokért, akik kételkednek. Azokért, akik könnyen megtalálják a hitet, és azokért, akik tusakodnak a hitért. Azokért, akikhez közel van az igazság, és azokért, akik elrejtik azt. Adj mindnyájunknak álhatatosságot, hogy földi zarándokutunkon ne lankadjunk meg. Istenünk, mi atyánk, áldunk téged népünkért, küzdelmeiért és sikereiért, gazdagságáért és hiányaiért. Adj nekünk bölcsességet a javainkkal való éléshez, tisztaságot a szabadság megéléséhez, igazságot és méltányosságot a nemzeti javak elosztásához. Adj nekünk reményt csökedésünkben. Istenünk, mi atyánk, áldunk téged saját szüleinkért, édesapákért és édesanyákért, akik tápláltak és neveltek minket. Imádkozunk értük, és eléd hozzuk szívünkben az ő szükségeiket is. Minden kérésünket és könyörgésünket, ami megtartó Jézus Krisztusunk nevében hozzuk eléd. Ő a mi nagy főpapunk, aki bemutatja imádságainkat a kegyelem királyi széke előtt. Ő tanított minket arra, hogy egymással és egymásért is imádkozzunk, amikor így szólt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, amire Isten az ő igéjével buzdít bennünket, az Úré a föld, és ami betölti. Fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Mindenek előtt szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van. Szőke Géza testvérünk 87. életévében megtért mennyei atyánkhoz. Június 25-én pénteken lesz Balaton Edericsen a temetése. Azért jelzem ezt, mert ő ott nagyon gyakran ott volt a torony alatti padokban, ott hallgatta Isten igéjét, tehát nem tudunk találkozni most már vele. Akik ismerték, szerették, azok számára jelzem az ő elhintát. Hirdetem továbbá az Isten tiszteleteinket. Ma délután 5 órakor Isten tiszteletet tartunk. Hadd jelezzem azt a testvéreknek, hogy mivel a tanévnek vége van most már, egészen szeptemberig a vasárnap délutáni Isten tiszteleteket most már nem fogjuk megtartani, tehát csak délelőtt lesz már a jövő vasárnap is, így tessenek másoknak is továbbadni ezt az üzenetet, és majd meglátjuk szeptembertől, hogy hogyan alakul a járvány helyzet, hogy szükséges lesz-e a esti Isten tiszteleteknek is további bevezetése. Csütörtökön 5 órakor a bibliaóránkat tartjuk a szokott helyen időben. Hirdetem azt is, hogy holnap a második hittanos csoport kezdi meg a hittanos távozását. Jelzem továbbá azt is, hogy a Calvin kör rendezésében pénteken délután 17 órától meg lehet tekinteni majd a Szent Mihály templomot, egy 500 éves templomról van szó, amelyet a magyar állam felújított a múlt évben, több mint 2 milliárd forintos értékben, csodálatosan szépre sikerült, és így lehetőségünk lesz arra, hogy a Calvin kör szervezésében, hogy megnézzük a Szent Mihály templomot szakszerű vezetéssel. Hirdetem azt is, hogy az egészséges emberi környezetért és a Világos Sokranét Egyesület ismételten egy szép összejövetelét fogja tartani a Pedagógus Művelődési Házban. Ez 24-én csütörtökön délután 17 órától 5 órától lesz, és ott nagyon szép előadások lesznek, mint minden egyes esetben. Sokféle előadás lesz, és nagy szeretettel ajánlom ezt is a testvéreknek. Végül a legfontosabbat, hadd mondjam, hogy hálásan köszönjük dr. Barta Zsolt professzor úrnak az igehirdetését. Isten áldása legyen a hallott igén, és így vigyük magunkkal az Isten dicsőségére. A gyermekeknek pedig hirdetem, hogy Isten tisztelet után fagyizás lesz, tehát lehet jelentkezni mindenkinek, akik szeretik, de csak akik szeretik a fagylaltot, úgyhogy azokat várjuk, más nem. Úgyhogy így kérem majd őket, hogy jöjjenek, különös, akik ilyen szépen énekeltek, furuljáztak, úgyhogy mindenképpen várjuk őket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és végül zárásul énekeljük a 264. dicséretünk első versét, utána nemzetünk imádságát, a himnusz énekeljük el. 264. dicséretünk így kezdődik: áldjad én lelkem az dicsőség erős királyát.